20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Sikerrel vette a magyar gazdaság az idei év utolsó hitelminősítését. Csak ebben az évben 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották hazánkat, hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető elmondta, az elmúlt hetekben mindhárom nagy hitelminősítő vizsgálta Magyarországot. A Standard & Poor's megerősítette hazánk befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátással. A Moody's is helyben hagyta a besorolást. A kilátást stabilról negatívra változtatta, míg a Fitch Ratings negatívról stabilra javította a magyar gazdaság vonatkozó értékelését. A Fitch hitelminősítő pozitívumként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkentését és a beruházások növekedését. Újra elindulhat a norvég alap. Még az idén megkezdődhetnek a kétoldalú tárgyalások Norvégia és Magyarország között. A 2021 óta felfüggesztett alap újraindításáról értesült a Szabad Európa. Ez azt a pénzt jelenti, amit Norvégia, Liechtenstein és Izland fizet azért, hogy bár nem tagjai az Európai Uniónak, szabadon hozzáférjenek az uniós közös piachoz. Három miskolci intézmény is bekerült a top 100-ba. Az országos és a budapesti toplista az egyre népszerűbb, legkiválóbb technikumokat mutatja meg. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítette el idén is a 2024-25-ös tanévre vonatkozó technikumi rangsort. Eszerint a 15. helyen a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikuma, a 74. helyen az MSC Kandó Kálmán Informatikai Technikum, a 75. helyen pedig az MSC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum áll. Rangos helyet ért el a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokai Ferenc Technikum Szakgimnázium és Gimnázium a 72. helyen, és a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium a 90. helyen. Idén is elismerték a jó tanuló, jó sportoló diákokat Miskolcon. A Vármegyeházán megtartott ünnepségen a diákok mellett sportvezetőket és oktatási intézményeket is díjaztak. 41. alkalommal adták át a Borsod Vármegye diáksportjában kiemelkedő szerepet játszó oktatási intézményeknek, eredményes és jól tanuló diáksportolóknak és a kiemelkedő munkát végző testnevelőknek a Borsodabaúj Zemplén megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által alapított díjakat. Bánné Gálboglárka közgyűlési elnök méltatta a diáksportolók eredményeit és egész éves munkáját. Az edzők és a sportvezetők mellett a jelenlévő sportolók is példaképek, hiszen a fiatalok a saját korosztályukra vannak hatással, nekik mutatnak példát, mondta. A város Mikulása osztott ajándékot pénteken Miskolcon. A nagyszakálló egy krampusszal és egy manóval karöltve járta pénteken Miskolc utcáit. Hajnalban előbb a tiszai pályaudvarnál szállt buszra és csokival lepte meg az MVK utasait, majd a főutcán végig sétálva kedveskedett édességgel a miskolciaknak. Később aztán beköszönt a polgármesteri hivatalba, a kormányhivatalba és a Miskolc Holding irodaházába is, majd villamosra szállt és Diósgyőr felé vette az irányt. A nagyszakálló egész nap szolgálatban volt, a szerencsések délután és este még összefuthattak vele valamelyik MVK járaton vagy a főutcán.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd egyre nagyobb területen vékonyodik, főként nyugaton és délen átmenetileg csökken is a felhőzet. Kevés helyen fordulhat elő gyenge eső szitálás. A déli szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Karácsonykor egyedül legyél készült bármire. Zuhanyozz le előneved. Régi emlékeidet csak ne dőj be az emlékeidnek. Legyél hideg. A karácsony egy nagy veszély, hát épp ezért, hát pont ezért. Ne fésülködj, nem kell a rúzs, csak hirtelen magadra húz egy rossz ruhát, egy bármilyen ruhát. Nagyon erős, le kell győznöd, nagyon vigyázz, szeretlek az emberek közül, karácsonykor egyedül.
Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat. Ezúttal Vitéz Ferenc oktatási rektorhelyettest, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, irodalomtörténészt, költőt, írót ismerhetik meg, akinek a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának kuratóriuma idén odaítélte az 1995-ben alapított Arany János díjat. Vitéz Ferenc 10 évesen írta első költeményét, később 1979-ben, mindössze 14 évesen, Szófiában, mint gyermekíró képviselhette Magyarországot. Portréműsorunk több részletben készült, így megismerhetik az irodalmárt, a tehetséggondozó tanárt és egy kiállítás megnyitóra is ellátogatunk. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Vitéz Ferenc irodalomtörténész, költő, író vehette át idén a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának 1995-ben alapított Arany János díját.
Nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Mint utóbb kiderült, ugye évente egy ilyen művészeti szakmai díjat adnak át. Az Írószövetségen belül működő Arany János kuratórium ítélte ezt nekem oda. Úgy értesültem róla, hogy egyöntetű döntés alapján. Ez a költői irodalomtörténészi tevékenységemnek az elismerése volt, ahogy az oklevél is megozott, elhangzott laudáció is tanúsítja.
Igen, és a laudációban a monumentálisnak nevezte Hegedűs Imre János irodalomtörténész az ön eddigi életművét, de míg ez ugye megszületett, ezért ez hosszú út volt, és minket mindig az odavezető út érdekel, hogy hogyan is kezdett el írni, milyen hatásra. Emlékszik rá, mi volt az első, amit írt?
Valóban hosszú az út. Olyan 10 éves lehettem, amikor az első versemet megírtam, bár én ezt az utat inkább a 14 éves koromtól, a konfirmációtól számítom, de a kis gyerekkori versek úgy kezdtek születni, hogy éppen beteg voltam. Azt hiszem, egy tüdőgyulladásom volt, és már a lábadozás időszakában jártam. Új olvasnivaló nem volt otthon. Könyvtárból származó könyveket már mindet elolvastam, és akkor gondoltam, hogy hát írok én. És akkor ilyen verseket kezdtem belírni. Aztán édesanyám néhány év múlva ezeket így össze is gyűjtötte, elküldte akkori diáklapoknak, Dörmögő, Tömötör, a Kincskereső folyóirat. Aztán akkor még működött a Pajtás című lap, és nagy meglepetésemre akkor 14 éves voltam, és érkezett egy levél, hogy az akkor 79-ben Szófiában megrendezendő nemzetközi gyermektalálkozóra elvisznek engem is, mint annak a ifjú gyerekképzőművészekből, zenészekből és irodalmárokból álló delegáció küldöttség tagját, aki Magyarországot képviseli. Ugye az volt az első külföldi utam.
Meg ez egy óriási dolog volt.
Igen, ott gyermekköltőként vettem részt ezen a nemzetközi gyermektalálkozón, de miért is említettem, néhány hónappal ezt megelőzően ugye volt a konfirmációm, és ott a Timóteushoz írott levélből kaptam áldásként azt, hogy harcold meg a hitnek a nemes harcát, és tulajdonképpen azóta folyamatosan harcolok, egyrészt a hit harcát is, másrészt pedig nagyon sok fronton kell a küzdelmet önmagammal és másokért is különböző ügyeket képviselve, és amikor néhány évvel ezelőtt a protestáns újság Írók Szövetségétől átvettem egy hasonló a publicisztikai életművet elismerő kitüntetést, a Ráth Mátyás díjat. Ott a köszönetben szintén hivatkoztam erre a konfirmációs áldásra, mert annak a útnak a végén mindenképpen az kell, hogy legyen majd, ami ennek a ige szakasznak tulajdonképpen a befejezése vagy a zárása, a keretszerkezete, hogy a ma nemes hitet megharcoltam, futásomat megfutottam, nemes hitet megharcoltam, nem szó szerint idézek most itt a Szentírásból, de a lényege ez. Úgyhogy itt indult a gyerekköltői pályafutásom, aztán majd az egyetemen, itt Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-francia szakán ez a szépirodalmi tevékenység kiegészült a tudományos kutatással is. A tudományos diákköri konferencián éppen egy kortárs francia költői témát dolgoztam fel, Jacques Roubaud költészetével foglalkoztam, és ott a világirodalmi kategóriának a latin nyelvek szekcióját megnyertem. Ez is egy ösztönzést adott. Aztán az Alföld stúdióban vettem részt, ott is egy francia tematikájú eszémmel, Paul Valéry sajátos poétikai versfilozófiai rendszerével foglalkoztam. Majd jött a képzőművészetekkel való foglalatosság, művészet és művelődés történetbe beágyaztam magam, az őstehetségek, naív művészek témakörébe. Közben én mint egy évtizedig újságíróként dolgoztam. Ez nem feltétlenül tett jót a tudományos előrehaladásnak, de amikor 2000-ben megváltak az útjaink a Hajdú-Bihari Naplótól, akkor én rögtön beiratkoztam egy doktori programra, és 2002-ben a folklór motivumok és a naív művészet kapcsolatáról az értekezésemet elkészítettem. Úgyhogy onnantól kezdve pedig ez a párhuzamosság, vagy több pályán való futás végigkíséri az életemet, mert tanítás, kutatás, a kutatási eredmények publikálása, olykor hosszú, több éves folyamat eredményeként jön létre egy monográfia, tanulmánykötetek, folyóiratot kezdtem szerkeszteni, megalapítottuk 2006 végén a Mediárium című tudományos folyóiratot, ma is működik, a DRH egyik tudományos orgánuma ez, és a szépirodalomban való alkotás, kutatás, úgyhogy párhuzamosan jönnek is az eredményei ennek, és mindig bajban vagyok. A monumentális az egy túlzó, de hát nyilvánvalóan a nagyságrendet akarja ez valamilyen módon illusztrálni. Ezzel mindig bajban vagyok, hogyha megkérdezik, hogy hány kötetem van, mert nem tudom.
Én úgy tudom, hogy 60 önálló kötete jelent meg, itt a méltatásban úgy szerepel.
Igen, úgy nagyjából 60, de lehet, hogy csak 59, az is lehet, hogy már 67, mert folyamatosan jelennek meg, és amikor egy éppen aktuális összegzést készítenék, közben rájövök, hogy 2-3 meg már kimaradt belőle, mert azóta jelent meg, mert ráadásul több műfajban, mert van vagy 7 vagy 8 regényem, mellette még ilyen kis próza kötetek. Aztán azt tudom, hogy most talán a 29. verses kötetnél vagyok, ez majdnem pontos szám, és ezen kívül számos tanulmánykötet, monográfia, tankönyv, eszékötet, tehát mondhatnánk azt, hogy úgy nagyjából 60-as, 60-61 néhány, de ezen kívül 111 számát írtam, szerkesztettem a szintén 2006-ban alapított Nézőpont című kulturális művészeti folyóiratomnak. Ennek nagy részét jó magam írtam, tehát ebben a 111 kötetben van, vagy több mint 11 ezer oldal. Az első 50 kötetig mindegyiket magam írtam. Utána a vendégszerzőket is hívtam meg.
Ilyenkor mindig szoktunk ilyen butaságokat kérdezni, hogy mit tart a legfontosabb, vagy a legerősebb munkájának itt a felsoroltak közül, vagy ami a legfontosabb az ön számára.
Hát nézzük, csak többet tudnék, mert legfontosabb nincsen. Ha ilyen emblematikus munkát sorolok a versek közül, akkor az 50. születésnapomra, illetve 50-51 éves korom között volt ez. A Vitéz 250 címmel jelent meg egy válogatás 2016-ban. Ez egy kis játék volt akkor, az, hogy 250 verset válogattam bele, 25 évvel azt megelőzően 1991-ben jelent meg az első verses kötetem, és 50 évet betöltöttem, tehát 250-ben benne van a 250 vers, a 25 meg az 50 is. Kicsit félrevezető, mert gondolhatták, akik nem ismernek engem, hogy hú, volt valami ismeretlen szerző valamikor régen, aki lehet, hogy 250 évvel ezelőtt született, azért Vitéz 250, hát nem lehet tudni, szóval ez egy ilyen válogatás, erősen rostált válogatás volt, de fontosnak tartom a Holló László életéről és művészetéről megírt nagy monográfiámat, ez egy reprezentatív színes album volt, hiszen 99-ben én Holló László díjat is kaptam, és akkor még úgy éreztem, hogy nem érdemeltem meg, úgyhogy folyamatosan dolgoztam hosszú évekig, hogy utólag kiérdemeljem ezt a díjat, ennek mint egy lezárása volt a Holló László művészet boncolgató kérdéseimnek, kutatásaimnak ez a könyv. Ez a mondjuk a képzőművészettel való foglalatosság egyik nagyobb munkája. Aztán az irodalomtörténeti vagy irodalomtörténészi kutató munkám. Az angyalos tanulmánykötet sorozatomat említeném. Néhány évvel ezelőtt jelentek meg ezek egymást követő években. Angyalkapuk és szövegjáratok, Angyalok a labirintusban és Könyvek angyalai címmel. Ez három vaskos kötet, de még vagy három kötetnyi kiadatlan, azóta született tanulmányom. Az angyal, meg a labirintus szöveg, könyv, ez azt jelenti, hogy valamilyen módon a irodalmi szövegekben, irodalmi művekben a szakrális, vagy a szakralitás, a metafizikus, a transzcendens jelenlétét is kutatom, ez mindig fontos. Mondjuk a Pilinszky János féle poeta angelikus, vagy a poeta szácer attitűdje, ami azt is jelenti, hogy az átkozott és a megszentelt költő, de a tanításommal is, mármint hogy a tanítói munkával kapcsolatos kutatásaimból pedig a egyik legutóbbi nagy monográfiámat emelném ki, az Alkotói attitűdök a magyar irodalomban, ahol egy egészen újfajta értelmezői megközelítési módot vezettem be, azaz költői, írói karakterek, alapkésztetések, motivációk alapján próbálom én értelmezni az irodalmat, hogy egy-két példát mondjak rá. Ugye a Homo Ludens, a játszó ember, a játszóköltő, a játék és irodalom, játék és költészet az talán sokak számára ismert, de mondjuk a Homo Aesthetikus és a Homo Moralis az Kosztolányi Dezső Babits apropóján szintén a irodalmat szeretők által talán ismert, hogy a szépség vagy az erkölcs a fontosabb, de ugye a kettő elválaszthatatlan egymástól, mert ami szép, az egyúttal erkölcsös is. Tehát morális értelemben, ha valami nem helyes, akkor az esztétikailag nem feltétlenül tud szépé válni. bár ez egy hosszú vitákat generálna. Aztán a homo heroicus, azaz a hősies típusú ember, az elbeszélő irodalmat, a homo narrans, a történetmesélő lény szempontjából lehet vizsgálni. Aztán a homo religiosus, a vallásos inspiráció, a Pirinszkit említettem az imént megint, hogy ott idézem, hogy ez nem azt jelenti, hogy valaki vallásos költő, mint ahogy Pilinszki mondta, hogy nem vagyok katolikus költő, hanem költő vagyok és katolikus. Ez a homo religiosus is úgy értendő, hogy a író vagy a költő alapkészítéseiben ott van valamilyen módon a transzcendenssel, az istenivel, az emberfelettivel való találkozások keresése. Ami kezdődhet onnan, hogy Ady Endre hiszek hitetlenül Istenben, egészen Sík Sándornak, ugye ő a katolikus jezsuita költő és irodalom történész esztéta, tehát egész Sík Sándor mélyen átérzékenyült költészetéig.
Most lehet, hogy érzékeny területre tévedek, de engem nem hagy nyugodni, amit ez előbb mondott, hogy az újságírásban töltött 10 év, az nem tett jót a írói, költői renoméjának, vagy valami ilyesmi volt, ugye, a megjegyzés, vagy megállapítás. Én meg azt gondolom, hogy sokkal többen megismerhették akkor az ön nevét, azok is, akik mondjuk nem feltétlenül mutatnak érdeklődést az irodalom és a költészet iránt.
Hát itt inkább arra gondoltam, hogy a tudományos pályán való előrehaladásnak nem tett jót, csak ugye közben én újságíróként a 90-es évek végén bekapcsolódtam a akkor még Kölcsey Ferenc református tanítóképző főiskola kommunikáció szakán az újságírás oktatásába. Ott aztán elkezdtem publicisztika történettel, sajtótörténettel is foglalkozni, azaz a szép irodalom és a publicisztika kapcsolatának különböző nézőpontjait vizsgálni, hiszen a legnagyobb íróink, költőink nagy része az egyúttal újságíró, publicista vagy szerkesztő is volt. Hosszan lehetne sorolni, egészen a felvilágosodástól kezdve tulajdonképpen mondjuk legyen egy határvonal, Márai Sándor, mert a rendszerváltozás évében 1989-ben halt meg, tehát Márai Sándor életművéig, aki folyamatosan ugye nem csak írók, költők, hanem az újsággal is szoros kapcsolatot ápoló emberek voltak. Kosztolányi Dezsőt is lehetne ide sorolni, akinek a publicisztikai életműve szinte terjed, mint a szép prózai és a költői vagy a műfordítói életműve, de minden egyes írásában, még a legrövidebb kis napi hírfejben is, egy glosszában átsüt a művészet. Ő úgy fogalmazott, hogy még egy fogtép reklámban, azaz egy fogkrém reklámban is fel kell tudni fedezni azt a nyelvi fordulatot, amely irodalommá teszi, vagy hogy Márai Sándor mondta, engem sokkal inkább vonz az az újságírás, amiben költészet is van, mint az a költészet, amelyben újságírás van.
Akkor adódik a kérdés, hogy hogy látja, milyen szerepet játszik napjainkban az irodalom, az írott művészet? Egyébként kell-e, hogy feltétlenül feladata legyen, hogy valamilyen feladatot lásson el, akár mondjuk a kortárs irodalom is?
A legnagyobb problémát abban látom, hogy az irodalom, értve alatta az írókat, költőket, tehát az irodalmat alkotó embereket, nagyon sokszor úgy érzik, hogy nekik valamilyen küldetés küldetésük van és szerepet kell vállalniuk, ami részben igaz is, de induljunk ki abból, hogy az irodalom alapanyaga a nyelv. Tehát mindenki, aki irodalommal foglalkozik, a nyelvvel foglalkozik, és ha van feladat, akkor az leginkább az, hogy a nyelvben létezés, nyelvünkben létezésnek a legstabilabb építményét hozzák létre. A filozófiai kifejezés Heideggeri, ő azt mondta, hogy a nyelv a létháza. A nyelv a létháza, de Kosztolányihoz, hogyha visszautalunk, akkor Kosztolányinak volt az a híres sorozata, hogy nyelv és lélek. Tehát a lélek és nyelv és lélek az szorosan összekapcsolódik. Tehát, hogyha valaki az irodalom révén a nyelvet műveli, a nyelven hoz létre egy stabil emberi, filozófiai, szellemi, lelki összetett építményt, akkor az már elvégzi az alapfeladatát, hogy a nyelvben létezés házát alkossa meg. És minden egyes irodalmi mű lehet persze, hogy a szerelemről szól, a közéletről szól, a társadalmi viszonyokról szól, de alapvetően mindegyik irodalmi mű a nyelvről szól. A nyelven keresztül mozgósítja a lelket. Ugye a nyelvhasználatunk a lelki világunkról is árulkodik. A nyelv romlása ebből a szempontból azért elkeserítő, mert a lelki érzékenység is megsínli ezt, és minél kisebb nyelvi regiszteren tud játszani az ember, annál kevésbé lesz árnyalt a saját maga lelkisége is, tehát annál inkább elgépiesedik. Ez megint csak olyan téma, amiről hosszan lehetne beszélni. Tehát a írók, költők, drámaírók, esszéisták, irodalomtörténészek, az írástudók feladata tulajdonképpen az lenne, hogy az ember önismeretét és azt a fajta megismerési módot pallérozza, amely révén a különböző relációkat, a kapcsolatokat fel tudja fedezni. Két ember között, két dolog között, két fogalom között, ember és Isten között, a földi és az égi között, mert minden mindennel összefügg, a mikrokozmosz és a teremtett univerzum között. Tehát az író embernek igen összetett, bonyolult feladata van, hogyha van ilyen feladat, de kérdés az, hogy mennyien ismerik ezt fel, ha felismerik, akkor mennyire tudják megvalósítani, ha megvalósítják, akkor hány emberhez jut ez el, ha eljut valakihez, képes-e értelmezni. Nem azt mondom, hogy megérteni, mert nincsen olyan, hogy egyféleképpen értünk meg valamit. Befogadni, a befogadás az, hogy kapcsolatot tudok teremteni vele. Ez a kapcsolatteremtés egy irodalmi szöveggel kezdődik ott, hogy megérint valamilyen módon, ahogy a már szintén említett Sík Sándor fogalmazta meg, hogy mitől válik egy szövegirodalommá. Hát az esztétikumtól, és mi az esztétikum? Az a bizonyos többlet, mégpedig az a többlet, hogy valaminek az elolvasása, megnézése, meghallgatása után egy picit más leszek, mint előtte voltam. Egy picit több leszek. Lehet, hogy egy kérdéssel leszek több, mert felmerül bennem egy olyan kérdés magammal, vagy a környezetemmel, vagy éppen a létezésemmel, a múltammal, vagy a jövőmmel kapcsolatban, amit az adott irodalmi mű elolvasása előtt nem tettem fel magamnak. Lehet, hogy választ kapok egy kérdésemre, lehet, hogy új nézőpontból közelítek egy dologhoz. Én, amikor tanítok, itt a leendő tanítókat, ezt a fajta irodalomértést, irodalomértelmezést próbálom közvetíteni, tehát nincs ilyen, hogy verselemzés, meg hogy azt kell megtanulni, ami a könyvben van. Olvasni kell, és kapcsolatot kell teremteni az elolvasott szöveggel, és minden értelmezésnek igaza van, hogyha alá tudom legalább egy érvel támasztani. Azaz gondolkozom róla. Megérint, és kapcsolatban maradok a szöveggel, ez lehet egy vers, egy esszé, egy regény, egy novella, egy dráma, azaz van közöm hozzá. Paul Valéry, a francia költő, esszéista írta azt még jó 100 évvel ezelőtt, hogy verseimnek az az értelme, amit az olvasó tulajdonít neki. Tehát az a lényeges, hogy legyen valami jelentése, értelme, amit az olvasó tulajdonít neki, azaz legyen köze az elolvasott szöveghez. Ha egy verset elolvasnak 100-an és 100 különböző jelentés jön létre, akkor a 100 formában él tovább. Annak 100 élete van. És nem baj, hogyha valakit nem érint meg. Számára ez a találkozás sikertelen, hát hány sikertelen randevunk van az életben. Majd egy másik meg fogja érinteni, de hát ehhez, ha valaki otthon ül a szobájában és vár az igazira, akkor soha nem fog elérkezni. Ha valaki nem vesz a kezébe könyvet, akkor soha nem fog találkozni a irodalmi szöveggel. Úgyhogy a legnagyobb feladatnak én nem is azt látom ma, hogy ezt a létházának a nyelvi építményét minél stabilabbá tegyük, hanem hogy nyissunk rajta olyan ajtókat, meg ablakokat, amelyen keresztül mások is be tudnak tekinteni, és vágyat éreznek arra, hogy be is lépjenek ebbe a házba.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen két éve működik az a színjátszókör, melynek tagjai rendszeresen emlékműsorral készülnek március 15-ére, október 6-ára és október 23-a tiszteletére is. A kör vezetője, tárgyfelelőse Vitéz Ferenc, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, aki évek óta nagy hangsúlyt fektet a hallgatók irodalmi, művészeti tehetség gondozására. Erre hivatott a kreatív íráskurzus az itt született közlésképes versekből, novellákból, mesékből, a nyár folyamán megjelent egy antológia is. Mióta működik ez a színjátszókör itt az egyetemen?
Az egyetemen a klasszikus értelemben vett színjátszókörnek még csak két éves hagyománya van, viszont a hallgatók által szervezett ünnepi megemlékezésekre összeállított műsorokban a részvétel az már hosszabb időre visszanyúlik. Mindig a Hallgatói Önkormányzat Kulturális Bizottságának a szerepkörébe tartozik az, hogy ezekről a megemlékezésekről, műsorokról jellemzően egy esztendő alatt három ilyen van, az október 6-ai, az október 23-ai és a március 15-ai műsor. Tehát, hogy mindezekről ők gondoskodjanak, ők verbúválják a közreműködőket, állítják össze a műsorokat. Korábban nem kaptak ehhez oktatói, vagy úgymond mentori segítséget, és a Hallgatói Önkormányzat vagy három évvel ezelőtt fordult a rektori vezetéshez azzal a kéréssel, hogy hivatalosan is működjön már egy színjátszókör, olyan formában, hogy annak lenne akkor egy vezető tanára, egy tárgyfelelős tanára, és szabadon választható kurzus keretében tudják felvenni a hallgatók, akik közreműködnek ebben, ezért pedig kreditet is kapnak, azaz tevékenységüket jeggyel és kreditértékkel is elismeri a rendszerünk, és azt kérték, hogy én legyek ennek a tárgyfelelőse, azaz én vezessem idézőjelbe a színjátszókört. Ezt az idézőjel arra is vonatkozik, hogy úgy tavaly, mint a mostani kulturális bizottsági elnök számára, én egy színjátszókör ismerkedő, fél évele ismerkedő beszélgetése után átadom azt a jogot, lehetőséget, mivel ez a hallgatók műsora, hogy ők találják ki, ha problémájuk, elakadásuk van, akkor hozzám fordulnak, hogy mit javaslok, mit tanácsolok, aztán a próbákat megszervezik, én azokon részt veszek, a műsort előre egyeztetjük, főleg technikai, egyéb jellegű dolgokban, meg a jelenetek közötti színváltásokban, színpadon való jelenlét, mozgás szempontjából igyekszem instrukciókkal ellátni őket, de az ötletükbe alapvetően nem szólok bele. Semminek nincsen egy értelmezése. Világnézettől, életkortól, környezettől sorolhatnám tovább, kulturális attitűdtől, személyiségtől függően mindennek sokféle értelmezése van. Én a versek esetében szoktam azt mondani a hallgatóimnak, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond a könyv arról, hogy mit akart a költő idézőjelbe. Mert ugye a legtöbb esetben nem tudja a költő sem, hogy mit akar. Az a lényeg, hogy ő valamilyen értelmezést, azaz olvasatot fogalmazzon meg a saját maga számára. Mert egy bármilyen műalkotásnak annál több élete van, minél több olvasata és értelmezése.
Tulajdonképpen erről is szól akkor ez a színjátszókör, hogy kérdezzenek is a fiatal. És kérdeznek is?
Hát én most a színjátszókörnél egy picit tágabb kontextust keresnék, mert a színjátszókör csupán egy szegmense, egy részlete annak a úgynevezett tehetséggondozási folyamatnak, amelyet már évek óta szívügyemnek tartok itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító és hitéleti szakos hallgatói számára egyaránt. Ez a irodalmi művészeti tehetséggondozás, ez nem arról szól, hogy most költőket, írókat, esszéistákat váló színművészeket neveljen az ember, hanem hogy bizonyos kérdésekre érzékenyebbek legyenek. Ahogy Sík Sándor megfogalmazta az úgynevezett esztétikai többletről, mert nagyon nehéz megmondani, hogy miben rejlik egy műalkotásnak a titka. Tehát ő azt mondta, hogy miután találkozom egy művel, azaz mondjuk elolvasok egy verset, vagy elolvasok egy regényt, utána azt fogom érezni, hogy valamivel más, vagy valamivel több lettem. Ez a valami lehet, hogy csak egy kérdés, lehet, hogy egy felismerés, lehet, hogy egy dialógus kényszer, másképp más kapcsolatokat fedez fel a világ dolgai között, önmagát másképpen kezdi el szemlélni, az egyén és közösség kapcsolatát, a létezéshez való viszonyát, akár ilyen kicsi szinten is, hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy miért is vagyok én, azaz mi szeretnék lenni. És ez már egy arszpoétika, ha meg tudja fogalmazni, hogy mit szeretnék én elérni az életben, és arra is készteti ez a sokféle újonnan általam felfedezett kapcsolat, hogy könnyebben meglássa azokat a követelményeket, hogy mit kell nekem ahhoz tenni, hogy ez legyen belőlem. És ez a mit kell nekem ahhoz tenni, ez már egy tudatos odafordulás önmagunk felé és mások felé, a feladatom felé, és ennek a ráhangolásnak különböző útjai, módjai vannak. Ugye az egyik a színjátszókör, tavaly már a színjátszókör tagjaiból csináltunk egy ilyen előválogatót, hogy az általam vállalt Kazinczy Ferenc szép kiejtési versenyre és a Kányádi Sándor versmondó versenyre készítsek fel hallgatókat, és olyan jól sikerült ez a válogatás, és a heteken át tartó együttmunkálkodás, ugye sok-sok órát kell egy diákkal foglalkozni egy versenyre való felkészítésnél, hogy a Tulipán Márton teológus lelkész szakos hallgatónk Kazinczy érmet hozott haza, aztán a versmondó versenyről T.B. Anna nemesebb hittanár nevelő tanár történelem szakos tanára a Kányádi verseny aranyminősítése mellett a nagy díjat is elhozta, Erős Jókincső, aki szintén színjátszókörös, ő aranyminősítést kapott, a színjátszókörös Szilágyi Erik ezüst minősítést kapott, úgyhogy díjak halmazát hozták haza, ami természetesen egyrészt jól esett nekem, de leginkább büszke voltam a diákjaimra. A másik része a tehetséggondozásnak az, hogy régebben kísérleteztem az irodalmi önképzőkörrel, amelynek aztán alternatív változatait találtam ki, mégpedig azt, hogy rendszeresen meghirdetem a kreatív írás kurzust, amit szabadon választhatóként bárki felvehet, és ott nagyon kiváló vizsganovellák születnek, amelyek közlésképesek is, valamint a harmad-negyedéves tanítószakosoknak van Korunk Irodalma kurzus, amelynek a szemináriumi részéhez én rendszeresen irodalmi stílusgyakorlatokat veszek be az anyagba, olyan irodalmi stílusgyakorlatokat, amelyek egy kortárs irodalmi jelenséghez kapcsolódnak, inspirálja a egyetemista korosztályt, valamint ennek egyszerűsítettebb változatát az általános iskola alsó és felső osztályaiban is lehet a szövegalkotáshoz alkalmazni. Tehát van három különböző szintje. Ezekből a egyetemisták, tehát a fiatal 20-20 éves korosztály általi produkciókat végre sikerült a elmúlt tanév végén, azaz júniusban egy antológia formájában is viszont látni, amelyben szerepelnek a korábbi két évben meghirdetett novella, mese és eszéíró pályázat díjnyertes munkái, aztán szerepelnek a vizsganovellák, szerepelnek az önképzőköri versek, szerepelnek benne a stílusgyakorlatok, úgyhogy a mintegy 40 hallgató, akiknek egy kicsiny részük már végzett, van, aki most fog végezni, valamint egy Tócis középiskolás diáklány, aki az irodalmi mentorprogramunkban vett részt, számos különböző műfajjal, tehát a háromsoros haikutól kezdve a verscsokron keresztül és az eszén keresztül a meséig és a novelláig nagyon sokféle műfajban jelentek meg ebben a Zongorista, akit elhagyott a zene című irodalmi antológiában. Úgy tervezzük, vagy én úgy szeretném, hogy 2-3 évente ki tudjunk adni egy ilyen antológiát. Ez mindig öröm, az irodalmat és az írást, meg az íráson keresztüli gondolkodást, kapcsolatteremtést a szívügyének tartó ember számára, hogyha sokakban felébreszthetjük azt a késztetést, inspirációt, hogy az íráson keresztül egy picit jobban megfogja, vagy másként megérti majd a világot, és olyan összefüggésekre, kapcsolódásokra, relációkra jön rá, amit például az irodalom nélkül nem fedezhetne fel. Thank you.
Vitéz Ferenc irodalomtörténész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese eddig 1500-nál is több kiállítást nyitott meg. Ehhez a tevékenységéhez kapcsolódóan beszélgetésünk folytatása már egy másik helyszínen zajlik. A Dote elméleti galériában egy kiállítást fog megnyitni. Ez egy nem annyira távol álló tevékenység. Hány kiállítást nyitott már meg?
Nem tudok pontos számot mondani. Statisztikát vezettem körülbelül olyan 6-700 kiállítás megnyitóig, aztán utána csak nagyjából adogattam össze, amikor egy szócikket kellett összeállítani az eddigi tevékenységemről, hogy nagyjából 1500 kiállítás megnyitót satszoltam, tehát ez az 1500-as nagyságrend körül vagyok ebben. Nem csak képzőművészeti kiállítások vannak, ezen belül festészet, szobrászat, grafika, hanem iparművészeti kiállítást, fotókiállítást, sőt még folklorisztikai néprajzi gyűjtés teményekből származó kiállítást is nyitottam meg. Volt számos olyan alkalom esemény, amikor a kiállítás megnyitó más produkciókkal is összekapcsolódott. Volt, amikor író-olvasó találkozóm is volt egyúttal, vagy szerzői est, kulturális projektek, tematikus rendezvények keretében kellett beszélnem képekről és általában befogadásról, hatásról, tehát nagyon összetett, sok rétegű ez a tevékenység.
Mi működteti ezeket? Barátság, milyen ismeretek? Vagy milyen vonzódás a társművészetekhez?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az irodalom egyik társművészete a képzőművészet, hiszen igaz, hogy a képzőművészet nem elsősorban elbeszél, hanem kifejez. Az irodalomnak is a úgynevezett szüzsé vagy a tartalom közlés mellett, főleg a lírai műfajban a kifejezés és az élethangulat, életérzés kifejezése, átadása a fontos, és maga a költészet is él a képi kifejezés lehetőségeivel, hiszen láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá, érezhetővé kívánja mindazt tenni, amiről beszél. Összekapcsolódnak itt az érzékek, érzékterületek és a kifejezési lehetőségek is. Egyébként az első inspiráció erre még az egyetemen a 80-as évek végén született, mégpedig nekünk még volt olyan tárgyunk, hogy oktatástechnika, és az volt a feladat, hogy egy diasort kellett összeállítani. Én pedig René Magritte, belga származású francia szürrealista festőművész néhány képét tettem ebbe a diasorba bele, és azokhoz négy soros kis verseket írtam. És ez volt a feladat megoldásom gyakorlatilag. Itt már összekapcsolódott az irodalom és a képzőművészet, majd a 90-es évek legelején kezdődött az a folyamat. 1991-ben emlékszem az első kiállítás megnyitómra. Ez azért nevezetes, mert a Biogál gyógyszergyár éttermében volt éppen délben, ebédidőben, és amikor beszéltem a képek, közben elhallgatott a kanalak csörömpülése, mert ugye furcsa volt ez a közeg. És onnantól kezdve az elmúlt 30 évben, főleg ugye nagyon intenzív volt a 90-es évek, meg a 2000-es évek első évtizede a kiállítás megnyitók, meg a kulturális művészeti eseményeken való részvétel szempontjából. Az utóbbi években ez egy picit alább hagyott. És még kiegészíteném a zenével, mert volt egy időszak, amikor rendszeresen saját szövegeket írva konferáltam és hangoltam rá a közönség a Kodály Kórus és a Debreceni Filharmonikus Zenekar egy-egy hangversenyére, és nem csak itt Debrecenben, a Bartók teremben, vagy a Kölcsei Központban, hanem jártuk az országot, Hódmezővásárhely, Miskolc, Budapest.
Valahogy arról szól ilyenkor az ön feladata, hogy szavakba önteni a láthatót, vagy a zenében hallhatót? Tehát hogyan készül egy ilyen kiállítás megnyitóra?
Hát ez tulajdonképpen egy retorikai feladat, és vannak kötelező elemei, amelyeket a régi cicerói szabály szerint a tanítani, gyönyörködtetni és mozgósítani docere, delectare, movere hármas egység jegyében foghatunk fel. Az úgynevezett tanító, idézőjelben mondom, részében nyilvánvalóan vannak ismeret átadó vagy információ közlő tényekre hagyatkozó elemek. A delectare, a gyönyörködtető részében mindezt meg kell próbálni oly módon igényesen szavakba önteni, hogy az a hallgatóság számára is valamilyen szellemi töbletet adjon, és mozgósítsa, nem fizikai értelemben, hanem lelki és gondolati szinten mozgósítsa, azaz eszébe jusson egy kérdés, amit korábban nem fogalmazott meg, vagy választ kapjon egy őt foglalkoztató kérdésre, vagy vigyen el magával akár csak egy mondat töredéket, ami számára tovább gondolandó lehetőségeket rejt magában. Tehát nem egyszerűen szavakba öltöm azt, amit látok, nyilván ez is benne van, de ez már az értelmezés része. Tehát a tényszerű, informatív, úgynevezett tanító jelleg mellett van egyfajta értelmezés, amit teljesen szubjektív. Azt szoktam mondani, hogy egy jó kép minden néző számára mást és mást jelenthet. Én elmondom, hogy számomra mit üzen, de én kivételezett helyzetben vagyok a 100 ember közül csak egy, abból a szempontból, hogy én állok ott a közönség előtt, és a saját értelmezésemet én mondhatom el, ezzel nyilvánvalóan befolyásolom mások látványhoz való viszonyulását is, tehát ebben van bizonyos mértékű felelősség is, viszont a szubjektivitás jogával mindenképpen élni kell.
Tehát segít egyébként a közönségnek abban, hogy jobban tudják értelmezni, vagy tudjanak egyáltalán elindulni egy ilyen kiállításon?
Hát ha nem mondják, akkor talán segít, valamiféle támpontot, fogódzót nyújthat számára, mert előtte már látta a képet, elgondolkodott rajta, aztán hall tőlem egy egészen más dolgot, mert nekem mást jelent, mint neki. És akkor a kétféle szubjektivitás az elkezd kommunikálni egymással, tehát párbeszédet folytat. Az én alapvető célom pedig pontosan az, hogy ne általános igazságokat, vagy az én szubjektív véleményemet mások számára is kötelező érvénnyel elfogadandó igazságként állítsam be, hanem hogy dialógus kezdődjön, nem csak a kép és a néző, hanem az értelmezések között is.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ugye most Maksai János festőművész 70 éves jubileumi születésnapi kiállítására készülünk. Honnan ez az ismerettség a művész úr irányába?
Említettem ezt az 1991-es dátumot, ezt követően engem meghívtak egy másik kiállítás megnyitására 91 végén, majd 92 legelején, akkor még létezett az Elán Galéria, ahol nyitottam meg egy kiállítást, ott hallgatott meg engem Maksai János, tehát több mint 30 évvel ezelőtt találkoztam vele, és rögtön fel is kért egy kiállításának a megnyitására, és ebben az első találkozási gócpontban alakult ki a barátságom nem csak Maksai Jánossal, hanem Komisár Jánossal és Uzonyi Ferenccel is. Velük hármójukkal mai napig tartom a kapcsolatot, de hát ugyanebben az időszakban, mind a három más típusú, de mind a három több mint 30 éve tartó barátság, amit az is bizonyít, hogy olykor évekig, mert előfordul az is, hogy 2-3 évig nem találkozunk, ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk, nem változik igazán semmi. Mi változunk, a kapcsolatunk velünk együtt mélyül, hogyha ezt lehet mondani.
Akkor például egy ilyen kiállítás megnyitó többről is szól, nem?
Tehát ez egy barátságnak van az ápolása is.
Nem feltétlenül barátság ápolásnak nevezném, inkább annak, hogy tehát a rengeteg elfoglaltságom között nekem egyre kevesebb időm van arra, hogy képzőművészeti kiállításokat nyissak meg. Nagyon sok alkalommal kell időbeli összeférhetetlenség miatt visszautasítanom, de nekik soha nem tudok nemet mondani.
Akkor ezt nem munkának fogja fel?
Nem, egyáltalán nem munka, noha. Azt hozzá kell tenni, hogy én azért felelőtlenül soha nem merek kiállni a közönség elé. Minden egyes elhangzott perc mögött körülbelül egy óra munka van. Ebbe a műterem látogatást, a ráhangolódást, a gondolatok összegzését, a képek tanulmányozását, meg magát a megnyitó alkalmat is beleértve. Tehát, hogyha beszélek 10 percig, a szövegeket megírom, mert egyébként hajlamos vagyok arra, hogy ha nincsen leírt szöveg, akkor 20-30 percig beszéljek. Úgyhogy interjú közben is nyugodtan rám lehet szólni, hogyha már túl sokat beszélek, vagy ki lehet vágni, és a leírt szöveggel is foglalkozni kell, tehát gondozom magát a szöveget is, mert igyekszem egy olyan szándékkal előadni a mondandómat, azzal lehet vitatkozni, hogy igazam van, vagy nincsen, a saját szempontomból nyilvánvalóan igazam van, vagy másnak más a véleménye, teljes joggal gondolhat mást, viszont amit én itt elmondok, azt minimális szerkesztési változtatásokkal, akár nyomtatásban is lehet közölni, tehát egyrészt befogadható legyen a hallgatóság számára, másrészt olvasott formában is alkalmas legyen a megjelenésre.
Ezután mi lesz, tanár úr, ha most megnyit
indítja ezt a kiállítást, hazamegy és ebédel egyet a családdal?
Általában késői ebéd szokott lenni, tehát délutáni ebéd. Nekem a napjaimban az ebéd általában nem fér bele. Ehhez alkalmazkodik a hétvége is, tehát egy 3-4 óra környéki ebéd.
És ki főz?
Vegyesen, hol a párom, hol én. A párom tanítónő, hétközben neki nehezebben fér bele. Én meg nagyon szeretek főzni, sőt hétvégén és a következő 7 óráira meg óravázlatokkal foglalkozik, meg szakvezető az gyakorló általános iskolában, tehát a főiskolás hallgatók munkáival is foglalkoznia kell. Mivel én nagyon szeretek főzni, olykor kiragadom a kezéből a fakanalat, és én irányítom másrészt, pedig muszáj vagyok a saját konyha főnökömnek lenni, mert gluténérzékenységem derült ki néhány évvel ezelőtt, és ez speciális étrendet kíván. De szerencsére ők is szeretik a gluténmentes ételeimet.
No, akkor kiderült az egyik hobbi, ugye? Főzni szeret ezen igen. Kívül.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert mindaz, ami nem adminisztráció és kötelező hivatali munka, és a hivatalos szervekkel való kapcsolattartás, és ügyintézés, stb. Stb. Tehát ami emellett van maga a tanítás, a felkészülés, az írás, az olvasás, a kutatás, tudományos munka, az önálló alkotói munka, ez mind-mind hobbim, szórakozásom, tehát a hivatali munkát kivéve minden munkám egyúttal hobbi is.
Tanár úr, én köszönöm szépen, hogy egy ilyen utazást tehettünk önnel. Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Vitéz Ferencet, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, irodalomtörténészt, költőt, írót ismerhették meg. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Oh,
Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Home, but I know they're